Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. A pápa üzenetet küldött az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Makaerus, keresztelő János Golgotája. Gianfranco Ravasi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót Vörös Győző professzor könyvéhez. A pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. Valamivel több mint egy héttel azután, hogy beszédet mondott az olaszországi Báriban a G7-es ülésen a mesterséges intelligenciáról, Ferenc pápa szombaton ismét megerősítette, hogy a hatalmas technológiai fejlődést etikusan kell felhasználni az emberiség szolgálatában, és mérsékelni kell a benne rejlő kockázatokat. A Szent Atya, a Vatikáni Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett a Generatív Mesterséges Intelligencia és a Technokratikus Paradigma nemzetközi konferencia résztvevőivel találkozott szombat délelőtt a Vatikánban. Beszédében a pápa megköszönte a jelenlévők elkötelezettségét, hogy feltárják, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia az emberi méltóság előmozdítását és a hátrányos helyzetűek szolgálatát.
Apprezzo che la Centesimus Annus abbia dato ampio spazio a questa materia.
Nagyra értékelem, hogy a Centesimus Annus nagy teret adott ennek a témának, különböző országok és tudományágak tudósai és szerkesztői bevonásával, elemezve a mesterséges intelligencia fejlesztésével és használatával kapcsolatos lehetőségeket és kockázatokat. A pápa óva intett az eszköz önálló működésétől, hangsúlyozva, hogy a mesterséges intelligencia eszköz, és eszköznek kell maradnia az ember kezében. Ezen túlmenően a Szent Atya óva intett attól, hogy a mesterséges intelligencia a kiselejtezés kultúráját terjessze, előnyben részesítve az egyenlőtlenséget, és hogy a hatáskörén kívül eső döntéseket hozzon. Miközben arra bíztatta a vatikáni tanácskozás résztvevőit, hogy folytassák a mesterséges intelligencia valódi céljának vizsgálatát, feltette a kérdést. Szolgálja-e az emberiség szükségleteinek kielégítését, az emberek jólétének és átfogó fejlődésének javítását? Vagy inkább az emberiséget fenyegető veszélyek ellenére a néhány technológiai óriás amúgy is nagy hatalmának gazdagítását és növelését szolgálja? A pápa szerint ez az alapkérdés. Mivel az emberiség jövője a technológiai innováció területén dől majd el, kijelentette.
Non dobbiamo perdere l'occasione di pensare e agire in un modo nuovo, con la mente, con il cuore e con le mani.
Nem szabad elszalasztanunk a lehetőséget, hogy az elménkkel, a szívünkkel és a kezünkkel új módon gondolkodjunk és cselekedjünk. Annak érdekében, hogy az innovációt egy olyan működés felé irányítsuk, amelynek középpontjában az emberi méltóság áll első helyen. A pápa hangsúlyozta, hogy ez nem lehet vita tárgya. Ferenc pápa arra buzdította a Centesimus Annus alapítványt, hogy bátran folytassa elkötelezettségét e tekintetben. Továbbá kifejezetten üdvözölte, hogy az alapítvány elindított egy második közös kutatási projektet, a Katolikus Kutató Egyetemek Stratégiai Szövetségével. Kérem, tájékoztassanak engem erről, mondta a pápa. Végül beszédét egy provokációnak nevezett gondolattal zárta.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare intelligenza ciò che intelligenza non è?
Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is intelligenciának akarjuk nevezni azt, ami nem az intelligencia? Tette fel a kérdést. Nyomatékosította, hogy el kell gondolkodnunk ezen. Arra buzdította a nemzetközi tanácskozás résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. A helytelen használata ennek a szónak, ami oly fontos és annyira emberi, vajon nem jelenti-e már a technokrata hatalomnak való alárendelődést? A pápa üzenete az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Június 22-én szombaton Róma utcáin ünneplő anyák, apák és gyermekek ezrei vonultak fel, akik részt vettek a Válaszd az életet elnevezésű országos demonstráción, amely Olaszország legfontosabb nyilvános rendezvénye az emberi élet fogantatástól a természetes halálig tartó méltóságának védelmében és népszerűsítésében, amelyhez 130 szervezet csatlakozott. Ferenc pápa üzenetében köszönetet mondott azoknak, akik előkészítették és akik részt vesznek a felvonuláson, ezáltal nyilvánosan tanúságot téve az emberi élet védelméről, annak fogantatásától a természetes haláláig. Arra buzdította őket, hogy minden viszontagság ellenére bátran haladjanak előre, mert a tét, vagyis az emberi lét abszolút méltósága, a Teremtő Isten ajándéka túl magas ahhoz, hogy kompromisszumok vagy tárgyalások tárgya legyen. A szervezők beszámolója szerint a felvonulásra Olaszország egész területéről vártak családokat, sokan buszokkal érkeztek. A menet a Piazza della Repubblicáról indult délután 2 órától, hogy a Via Cavouron keresztül elérkezzen a római fórumra. A felvonulás elején és végén felállított 2 színpadról a társadalmi és gazdasági nehézségek közepette is az életet választó és befogadó családok, anyák és apák tanúságtételei hangzottak el. Beszédet mondott az esemény szóvivője Massimo Gandolfini és Maria Rachele Ruiu. Az országos felvonulás az életért által felvállalt álláspontok között szerepel a nem a kiselejtezés kultúrájára és minden olyan gyakorlatra, amely sérti az emberi élet méltóságát, kezdve az abortusszal, az eutanáziával, az orvosi segítséggel végzett öngyilkossággal és az embriók reproduktív célú manipulációjával vagy megsemmisítésével. Ez a felvonulás egyértelmű ellentéte kíván lenni a halál kultúrájának, ahogyan azt II. János Pál nevezte, és a kiselejtezés kultúrájának, ahogyan Ferenc pápa nevezi azt. Ugyanakkor erőteljesen hirdetni kívánja az élet iránti megnyílás szépségét, ezért lesz ez egy ünnepi körmenet, nyilatkozta a bressai idegsebész Massimo Gandolfini, a rendezvény szóvivője, a Vatikáni Rádiónak a felvonulás előtti napon. A családi nap elnöke ezután a hittani dikasztérium által a közelmúltban kiadott Dignitatis Infinita kezdetű dokumentumából ösztönzést merítve hangsúlyozta. Az élet méltósága végtelen, és nincs szüksége más jellemzőkre, mert minden élőlény a fogantatástól a természetes halálig az emberi méltóság hordozója, ezért el kell ismerni és tisztelni kell. Gandolfini utalt rá, hogy a jelenlegi halál kultúrája megmérgezi társadalmainkat. A rendezvény szóvivője szerint ennek a kultúrának az egyik gyümölcse a születésszám csökkenése, amely különösen érinti Olaszországot. Ezután az idősek és a betegek kiselejtezéséről beszélt az interjúban. Kérte, hogy a palliatív kezeléssel biztosítsák számukra a halálig való méltó elkísérésüket. Gandolfini továbbá hangsúlyozta, hogy meg kell védeni az anyaságot és a születendő életet azáltal is, hogy szembeszállunk azokkal a gyakorlatokkal, amelyek megsértik az anyák és gyermekek életét, és árukká teszik őket, mint például a béranyaság. Végezetül Gandolfini a családok támogatására buzdította a társadalmat és a politika világát, mert a család az a bölcső, amely minden társadalmi probléma ellenére befogadja az életet és a nevelés helyszíne minden ember felnőtté válásáig. Az élet és a család támogatása azt jelenti, hogy támogatjuk a közjót, és él bennünk a jövőbe vetett remény, zárta interjúját Massimo Gandolfini, az olaszországi Felvonulás az életért kezdeményezés szóvivője.
Makérus Keresztelő János blogotája. Ravaszi bíboros, Vörös Győző ókorkutató könyvéről. Makérus hegy címmel és Bevezetés a Jordán királyságban a Holt tengerre néző történelmi, régészeti és zarándok helyre alcímmel idén jelent meg Vörös Győző ókorkutató professzor új angol nyelvű ismeretteresztő könyve az Ammani Amerikai Kutatási Központ kiadásában, amely főként zarándokok számára mutatja be a Keresztelő János korabeli végzetes helyszínt, amit éppen annak romba döntése őrzött meg túlélő időkapszulaként a 21. század emberének. A könyv online is elérhető, és Open Access formában ingyen letölthető PDF formátumban a megadott linken. Vörös Győző professzor könyvéhez Gianfranco Ravaszi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót. Mindig is lenyűgözött az a karcsapás által levágott fej, amelyet egy tálcára helyeztek, és elrettentő győzelmi jelként felmutattak egy lakoma során. Kezdődik Ravaszi bíboros könyv recenziója. A Keresztelő Jánosnak, Krisztus előfutarának a lefejezéséről szóló történetet Márk evangelista beszéli el, amit Caravaggio érzékletes módon örökített meg 1608-ban máltai tartózkodása alatt, és festményét máig ott őrzik Lavaletta székesegyházában. Aki ezt a tragikus eseményt akarta, egy nő volt, Heródiás, Heródes Antipasz negyedes fejedelemnek, Nagy Heródes 7. fiának a sógornője és szeretője. Így hallgattatták el azt a kérlelhetetlen prófétai hangot, amely alattvalói cinkos hallgatása közepete is oda kiáltotta a királynak. Nem szabad magadnak tartani testvéred feleségét. A valóságban, ahogy Don Primo Mazzolari mondta, ez a hang akkor is hangosan tovább kiáltott, amikor már nem volt többi a keresztelő nyakán. A levágott fej szimpadias megjelenítése a tányéron egy kényelmetlen szemtanút akart elhallgattatni, akinek végül is fejét és szavát vették méghozzá egy lakoma keretében, amely gyászos módon egymásba oldotta a beszélgetést és az étkezést. Ám alakja az évszázadok során sem tűnt el, hanem továbbra is él és üzeni, amint azt a katolikus liturgia is tanúsítja, amely minden év augusztus 29-én megemlékezik a lefejezéséről, amit a mindenkori művészet akár a maga meglepő módján is megerősít. Gondoljunk csak Richard Strauss Salome című egyfelvonásos zenés drámájára, amelyet az Oscar Wilde által 1891-ben Sarah Bernhardt számára franciául írt azonos című műve alapján komponált. Strauss lefordította németre a szöveget, majd megzenésítette, és Dresdában adta elő 1905. december 9-én, méghozzá a közvélemény kemény kritikának közepete, amely botrányosnak, szadistának és perverznek találta a művet. Valóban felforgató a cselekmény a Johannamba szerelmes Salome alakjával, aki eltökélte, hogy mazohista módon birtokba veszi őt, akihez szenvedélyesen vonzódott, annak vágyai és saját szexuális ajánlatainak teljes elutasítása ellenére is. A darab végén, miként az evangéliumi történetben, egy sor tragikus fordulat után Heródes negyedes fejedelem Júliát megretten ezektől, mégis engedni kényszerül az asszony kérésének, és át kell adatnia a keresztelő vérző fejét egy ezüsttálcán. Salome szerelmes és szenvedélyes szavakat mond, a végén pedig szájon csókolja a keresztelő fejét. A mű egészének erotikus hatásai csak fokozza az egyszerre erőszakos és behizelgő, heves és agresszív, megszállott és frenetikus zene. Gondoljunk csak a híres Hét fátyol tánca betétre. Ám, mint ismeretes, a filmtörténetben is történt ilyen mítosztalanítás. méghozzá Totó ionikus alakjával, aki Amleto Palermi 1940-ben készült, a lefejezett Keresztelő Szent János című filmjében felháborodik azon, hogy ellopják a szentnek ajánlott olajat a mécseséből. Josephus Flavius, a Róma barát zsidó történész, a Zsidó régiségek című művében felidézi, hogy Keresztelő Jánost a Machaerus erőd börtönében végezték ki, amely a Holtengertől keletre emelkedő hegyen fekszik. Ezen a helyen 1968-tól ásatásokba kezdtek elsősorban Virgilio Corbo és Michele Piccirillo, ferences ókorkutatók vezetésével, amiket később a legszisztematikusabb ásatásokkal egy kivételes tehetségű magyar ókorkutató Vörös Győző folytatott, aki annyira fellelkesült a vállalkozásért, hogy tudatos döntéssel Jordániába költözködött egész családjával, ugyanis a kutatást éppen a Jordániai Királyi Ókorkutató Intézet támogatta. 2009-ben megkezdett kutatás eredményei lenyűgözőek voltak, amint azt a tekintélyes tudományos kötetekhez írt különféle tanulmányok is tanúsítják. Most a magyar ókorkutató, akivel volt szerencsém találkozni és beszélgetni, és akit 2022-ben Ferenc pápa a pápaság aranyérmével is kitüntetett, úgy döntött, hogy az ásatási eredményei lényegét egy ismeretterjesztő kötetben jelenteti meg, amely lehetővé teszi, hogy újra felfedezzük azokat a palotatermeket, amelyekben a Keresztelő vértanúsága történt. A hegyen álló fellegvár ma a Mukaver arab nevet viseli, amely vízjelként az eredeti Machaerusra utal, amelynek jelentése kard. A mű felépítése lehetővé teszi, hogy végigkövessük a régészeti lelőhely teljes történetét, különös tekintettel a 600 négyzetméteres területű, udvarral ellátott Heródesi királyi palota ásatásaira. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy az evangélium állításairól megerősítést nyerjünk. A szerző örvendetes módon rekonstruálja könyvében az egykori események emlékezetének állandóságát a későbbi korok művészeti ábrázolásaiban. Kezdve a Rossano Calabróban öltött csodálatos Codex Purpurea, bíbor kódex kötettel, és Caravaggiótól egészen a modernkori Giovanni Fattori, Edward Armitage és Richard Strauss már említett Salomé művéig menően. Sajnos az egész izraeli-palesztin térsége beározó jelenlegi feszültség negatívan tükröződik a turizmus és a zarándoklatok terén. Tanulmány a záró részében Vörös Győző abban reménykedik, hogy a Keresztelő János Golgotájának 2029-ben esedékes bimillenáris megünneplése lehetővé teszi a látogatások és a vallás közé megemlékezések újraindulását, ugyanis Keresztelő János Jézus erőfutáraként kedves személy az iszlám számára is. Nem véletlen, hogy a kötet előszavát éppen El Hassan bin Talal, jordániai herceg írta, aki az ábrahami vallások párbeszédének nagy pártfogója. Miközben a mű olasz nyelvű kiadására várakozunk, külön említést érdemel annak lenyűgöző ikonográfiai apparátusa, amely egyfajta szövegmagyarázatként szinte önálló művé válik. Igaznak bizonyul így az, amit a három testőr szerzője Alexandre Dumas írt az Úti élmények című művében. A régészet által a föld méhéből előkerülő ókor az emberiség arisztokráciája. Olvassuk Ramaszi Bíboros Vörös Győző ókorkutató könyvéhez írt recenziójában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik.